Dr.-Aljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az iskola. A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva lép életbe a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A mástar közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Az utószezonban is sűrűbben járnak viszont a vonatok a magyar tengerhez. A balatoni szerelvények egyébként a főszezonban több mint 1.200.000 utazást szolgáltak ki. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok. Több mint 40.000-en kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatban érkező, valamint tanodás gyerekek is. Idén nyáron a Magyar Honvédség 8. alkalommal szervezte meg honvédelmi táborait, amelyekben csaknem 4000 diák vett részt, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Ebben az évben 25 különböző témájú tábort rendeztek 56 helyszínen, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, amit 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról, mondta el a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A Kelló könyvtárellátó NKFT 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1.200.000 diáknak, ismertette Vitályos Eszter. Szerinte segítség, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztus végén folyósították, ez 1.100.000 családot érint. Elmondása szerint a mobiltelefonok kitiltására az oktatási intézményekből azért van szükség, hogy a szünetben a diákok ne a kütyüzéssel legyenek elfoglalva. A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangoztatta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Pécsi Tudományegyetemen. Varga Bajusz Veronika az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Idén 3 milliárd 400 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben több ezer tehetséges fiatal kap támogatást, közölt az államtitkár az M1 állami televízióban. Elmondta, a pályázatok beadási határideje július végén volt. Mint ismert, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, várhatóan csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. A pedagógusok demokratikus szakszervezete azzal fordult Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárhoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy határozzák meg úgy az intézményen belüli hőmérséklet felső határát, hogy az legyen összhangban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben foglaltakkal. Kérik, hogyha a meteorológiai előrejelzések alapján a várható napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, az igazgató intézkedjen a tanítás-oktatás rövidített órákkal történő megtartásáról. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadékra kicsi az esély, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Én És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. szeptember 2. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivian lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő és Péderi Zsolt ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas hétkezdés és iskola kezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata William Butler Yeats-től származik, és így hangzik: az oktatás lényege nem az, hogy megtöltsük a vödröt, hanem hogy meggyújtsuk a tüzet. Most kiderül, mi vár ránk a folytatásban. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk. Ezután útinform híreket hallhatnak, és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk. Majd a nap verse hangzik el. Vörös Sándor Kezdődik az iskola című versét Füranikó mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boszkó Szent János életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják majd ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a személyiségfejlődés folyamatáról beszélget Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Kezdjük az elején. Milyen szerepe van például a metamorfózisnak ebben az egész folyamatban?
Maga a személyiségünknek a formálódása, alakulása az egy rendkívül bonyolult folyamat és nagyon érzékeny rendszer, ami nagyon könnyen meg is tud sérülni. És tulajdonképpen a pszichológus egy pszichoterápiában ezeket a sérüléseket próbálja korrigálni, De az, hogy hogyan alakul egyáltalán maga a személyiségünk, az egy bonyolult rendszer. Tehát onnantól kezdve szinte már intrauterin nyilván fejlődik az emberi szervezet, de onnantól kezdve, hogy megszületünk, mindig interakcióban vagyunk a külvilággal, és valójában ott kezdődik tulajdonképpen maga a metamorfózis, hogy egyre kommunikálóbb, egyre jobban kapcsolatteremtő, egyre jobban fejlődő agyú kis tecsemőből hogyan lesz egy komplex rendszereket és mondjuk bármilyen alkotást létrehozó bonyolult felnőtt, tulajdonképpen erről szól a személyiségfejlődés.
Ennek különböző jellemzői vannak, ugye a növekedés, a gazdagodás, a differenciálódás, a strukturálódás. Sorra veszük?
Sorra is vehetjük, illetve azt gondolom, hogy talán az a legfontosabb azt tisztázni, hogy amikor megszületünk, akkor már van egy alapvető temperamentumunk. Ez egy tulajdonképpen inkább ilyen neurobiológiai meghatározott pszichomotoros, affektív, vagyis érzelmi, kognitív válaszkészséget jelent. Tehát ezzel minden csecsemő rendelkezik, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy valaki megszületik, és hogy sokat sír, keveset sír, többet nézelődik, sokat alszik, tehát hogy ez már hoz egy ilyen temperamentumot. És akkor ebből kezd el differenciálódni az, hogy hát a kognitív érés, agyi folyamatok érése, beszéd alakulása során egyre jobban tudunk a környezetünkkel kommunikálni, mint csecsemők, illetve az anyukák, apukák is egyre jobban tudnak kommunikálni, és hát tulajdonképpen innen indul el maga a folyamat. Szóval az első és talán legfontosabb ez a temperamentum fogalma. És akkor van egy ennél kicsit bonyolultabb fogalom, ami így a személyiségfejlődésben nagyon fontos, ezt a pszichológia self-nek hívja, ami tulajdonképpen több annál, mint hogy azt mondjuk, hogy valakinek az énje, hanem ez egy ilyen bonyolult, integrált rendszer, egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen koncepció, amiben benne van a külvilág és a másik, illetve a külvilág és a külső környezetben lévő másikak. Másik talán nagyon fontos fogalom a személyiség korai formálódásánál még az is, ahogyan a környezet és mondjuk a kisbaba egymásra próbál hangolódni, és az érzelmeket elkezdik szabályozni. Először ugye a nagyon-nagyon alapstruktúrák jelennek meg, a jó és a rossz, tehát az a jó lét, amikor mondjuk egy kisbaba teljesen kielégített, nem éhes, nyugodtan van, tisztában van téve, ez a jó lét része, és a rossz, amikor nyilván mindenféle ilyen belső-külső ingerek hatására nincs tisztába téve, éhes, nyűgös, fáradt. Ez tulajdonképpen a rossz. És hát ezen keresztül érzékeli tulajdonképpen a mamáját is, vagy az édesanyját, és hát tulajdonképpen az nagyon-nagyon bonyolult rendszer, amit mondjuk a pszichológiai szelffejlődésnek hív, egy nagyon fontos szakembere ennek a területnek, akit Kernbergnek hívnak, ő ezt úgy is hívja, hogy egy interszubjektív tánc tulajdonképpen, és ebben benne van az, hogy hogyan hangolódik a kisbaba és a gondozója egymásra, és hogyan indul el az érzelmek szabályozása, a szenzoros percepcióknak az integrálódása, tehát ez a látás, hallás és egyéb ingereknek az összeszövése, és hát tulajdonképpen ebben a rendszerben talán ezt így nem egy ilyen idegen fogalom, az úgynevezett tükörneuronok fogalma, ez egy nagyon korán kialakult agyi struktúra, és például ez segíti azt, vagy biztos lát már mindenki olyat, hogy elkezd sírni egy kisbaba, és rögtön a mellette lévő kisbaba is elkezd sírni. Tehát a tükörneuron az azt csinálja, hogy amit én a külvilágban látok, azt leképezem magamba, és tulajdonképpen ezáltal átélem magamba is azt, ami kívül történik. Ugyanazok a struktúrák, agyi struktúrák, hogy mondjam így, ingerlődnek, illetve lépnek aktivitásba az én fejembe is, mint a másik síró kisbabájába, és akkor én is elkezdek sírni, mint kisbaba. Ez azért nagyon fontos, meg azért nagyon jelentős, mert ez mondjuk így az empátiának az alapja, hogy ez jól működjön, ez a rendszer.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a személyiségfejlődés folyamatáról beszélgetett Erős Rebeka szakpszichológus gyermekterapeutával, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán forgalomterelésre készüljenek, Kelt térségében az M25-ös autóút csomópontjánál is, a 104-es és a 108-as kilométer között a Vásáros-Namé felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a Féváros felé a külső és a leálló sáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felől érkezők a rekedty és pihenőt is zárva találják. Újabb munka kezdődött Vásáros-Namény felé a Gelei pihenő után. A 147-es és a 149-es kilométer között mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik. Kicsit távolabb, de a főváros felé pedig szintén burkolatot javítanak. A 153-as és a 151-es kilométer között a belső sávba terelik a járműveket. Szintén az M3-ason Vásáros-Namé felé a 162-es és a 171-es kilométer között is burkolatjavítás kezdődött. Az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható, a munkavégzés miatt a Vásáros-Namé felé vezető oldalon a 164-es kilométernél a Helyőkürt Tiszaújváros csomópont le- és felhajtóága sem használható. Helyette a 156-os kilométernél a Mezőcsert csomópont, illetve a 175-ös kilométernél a Polgár csomópont használható. Több hétig tartó forgalomterelés kezdődött M5 térségében az M3-as autópálya és az M30-as autópálya csomópontjában. Mindkét autópálya csomópont közeli szakaszát egy sávra szűkítettek, és jelenleg a Nyíregyháza felől érkezők nem tudnak lehajtani az M30-ra Miskolc irányába. A tehergépjárművek a következő 139-es kilométernél lévő Mezőkeresztes Mezőnagy Mihály csomópontban tudnak visszafordulni, mert a jobb pályáról ki lehet hajtani az M30-as autópályára. A személygépjárművel utazók Nyíregyháza felől érkezve a 164-es kilométernél fekvő Helyőkürt Tiszaújváros csomópontban tudják elhagyni az autópályát, majd Tiszaújvároson át a 35-ös főúton haladva érhetik el a kívánt irányt. Az M30-as autópálya a legelején aszfaltozás kezdődött, az 1-es és a 3-as kilométer között csak a belső sáv járható. Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Az M30-as autópályán Miskolc térségében is aszfaltoznak, a 25-ös és a 27-es kilométerek között mindkét oldalon csak egy sáv járható. Encs térségében munkavégzés zajlik, a 66-os és a 69-es kilométer között mindkét oldalon a belső sávot aszfaltozzák, a járműveket a külső sávba terelik. A Miskolc észak és a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hőséggel indul a tanév. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a tanév első napján sok napsütésre és hőségre kell készülni, csapadék nem várható. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, csupán Sopron környékén élénkülhet meg a déli szél. Délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap sem jön változás, marad a szeptemberi kánikula, napos idő várható, zápor, zivatar előfordulásának elhanyagolható lesz az esélye, csak néhol élénkülhet meg a légmozgás, 32 és 37 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szerdán is forró, napos időjárás jön, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék az ország nagy részén továbbra sem várható, helyenként élénk lehet a keleti szél, a csúcshőmérséklet ismét eléri a 32-37 fokot. Csütörtökön és pénteken is többnyire a napsütésé marad a főszerep, helyenként zápor, zivatar csak nyugaton és északon alakulhat ki. Az északkeleti-keleti szél időnként megélénkül, csütörtökön 31-36, pénteken 29-35 fok valószínű a legmelegebb délutáni órákban. Orvos meteorológia, ma a hőség miatt továbbra is fáradékonyabbak, bágyattabbak lehetünk, sokaknál alakulhat ki migrén, fejfájás, valamint keringési panaszok, rosszul lét és vérnyomás ingadozás. Nő a napszúrás, a hőguta, a stroke és az infarktus kialakulásának kockázata, a meleg éjszakák miatt alvászavarok, elmatlanság jelentkezhet, ami még inkább kimeríti szervezetünket. A legmelegebb órákban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, 11 és 15 óra között országszerte erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma országszerte száraz utakra számíthatnak a közlekedők, és a déli eszél legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg, és csökkentheti kissé a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes napszemüveget viselni vezetés közben. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, koncentrációja országszerte nagyon magas szinten van jelen, de a keleti ország részben az extrém magas szintet is elérheti. A csalánfélék pollenjei közepes szinten vannak jelen a levegőben, a kenderfélék, az üröm, libatopfélék pollen koncentrációja alacsony közepes szintet ér el. A kültéri allergingombek közül az alternária spóra száma a magas tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Kezdődik az iskola. Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom. Kezdődik az iskola, csak azt mondom. Kora reggel, rohanás, rontom-bontom, nem könnyű a tanulás, csak azt mondom. 10 percben nagy futkosás, rontom-bontom, torkot fájdul, nekiállts, csak azt mondom. Zsemje és vajas kenyér, rontom-bontom, morzsát szedhet az egér, csak azt mondom. Énekóra, la-la-la. Rontom-bontom, reng a terem ablaka, csak azt mondom. Tornaóra, 1, 2, rontom-bontom, leszakad a háztető, csak azt mondom. Kintről benéz egy szamár, rontom-bontom, iskolába sose jár, csak azt mondom.
Vörös Sándor kezdődik az iskola című versét Füranikó mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszár tiszt, édesanyja Blaskovics Mária nagyszebeni szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltán 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált, 1934-ben jelent meg első verses kötete a Hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült, egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki, pályája legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Ferenc pápa teremtés védelmi üzenete. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj. Június 27-én tették közzé Ferenc pápa üzenetét, amelyet szeptember 1-ére a Teremtés Védelem Világnapjára írt, a teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel. Most hallgassák meg a Szent Atya üzenetét. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj. Ez a szeptember 1-i teremtésvédelmi ima nap témája. Szent Pál rómaiaknak írt levelére utal. Az apostol ebben elmagyarázza, mit jelent a lélek szerint élni, és a hit általi üdvösség biztos reményéről ír, ez a hit pedig új élet Krisztusban. Kezdjük egy egyszerű kérdéssel, amelyre nem biztos, hogy van egyértelmű válasz. Mikor vagyunk valóban hívők? Miért mondhatjuk, hogy hiszünk? Nem annyira azért, mert hiszünk valami értelmünkkel fel nem fogható természet feletti valóságban, egy távoli, láthatatlan és megnevezhetetlen Isten elérhetetlen misztériumában. Sokkal inkább azért, mondaná Szent Pál, mert a Szentlélek lakik bennünk. Igen, azért vagyunk hívők, mert kiárad szívünkbe Isten szeretete. Ezért a lélek már most valóban örökségünk záloga, aki folytonosan arra hív bennünket, hogy mindig az örök javakra törekedve Jézus szép és jó emberségének teljessége szerint éljünk. A lélek a hívőket kreatívvá és szeretetben proaktívvá teszi. A lelki szabadság nagyszerű útján indítja el őket, amely azonban nem mentes a világ logikája és a lélek logikája közös zajló küzdelemtől, amelyek egymással ellentétes gyümölcsöket teremnek. Mint tudjuk, a lélek első gyümölcse, amely magában foglalja az összes többit, a szeretet. A Szentlélek által vezetve a hívők Isten gyermekei, és ahogyan Jézus, ők is abba atya megszólításra fordulnak Istenhez, azoknak szabadságában, akiken többé nem lesz úrrá a haláltól való félelem, mert Jézus feltámadta a halálból. Ez tehát a nagy remény. Isten szeretete győzött, mindig győz, és újra győzni fog. A lélekben élő új embernek már biztos osztályrésze a jövőbeli dicsőség, annak ellenére, hogy testi halál vár rá. Ez a remény nem csal meg, ahogyan erre a közelgő szentívet meghirdető bulla is emlékeztet. A keresztény lét hitben élt élet, szeretetben tevékeny és reményben túlcsorduló hitben élt élet, amely várja az Úr visszatérését dicsőségében. A parúziának, az Úr második eljövetelének késése nem jelent nehézséget. A probléma más. Amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Igen, a hit ajándék, a Szentlélek bennünk való jelenlétének gyümölcse, de egyben feladat is, amelyet szabadon Jézus szeretett parancsának engedelmeskedve kell végezni. Ez tehát a boldog remény, amelyről tanúságot kell tennünk, hogy hol, mikor és hogyan? A szenvedő emberi test drámáiban. Ha álmodunk is, most nyitott szemmel kell álmodnunk a szeretet, a testvériség, a barátság és a mindenkire kiterjedő igazságosság jövőképétől vezérelve. A keresztény üdvösség a világ szenvedésének mélyéig hatol, nem csak az emberre terjed ki, hanem a világ mindenségre, magára a természetre. Az ember olykoszára, élő környezetére is kiterjed a teremtésre, mint földi paradicsomra, a földanyára, amelynek örömteli boldogságot ígérő helynek kell lennie mindenki számára. A keresztény optimizmus élő reményen alapul. Tudja, hogy minden Isten dicsőségére irányul, a végső beteljesedésre, az ő békéjében, a testi feltámadásra, az igazságban, dicsőségről dicsőségre. A múló időben azonban fájdalomban és szenvedésben is osztozunk. Az egész teremtés sóhajtozik. A keresztények sóhajtoznak, és maga a lélek is sóhajtozik. A sóhajtozást nyugtalanságról, szenvedésről, valamint sóvárgásról és vágyakozásról tanúskodik. Istenbe vetett bizalmat fejez ki az ő szerető, sokat követelő mellettünk állására való ráhagyatkozásról árulkodik, ez pedig arra irányul, hogy Isten terve megvalósuljon, amely öröm, szeretet és békesség a Szentlélekben. Az egész teremtés részese ennek az újjászületési folyamatnak, és sóhajtozva várja a felszabadulást. Rejtettem megvalósul a növekedés ez olyan, mint a nagy fává terebélyesedő mustármag, vagy a kovász a tésztában. A kezdetek parányiak, de a várható eredmények végtelen szépségűek lehetnek. A remény, mint születésre, Isten gyermekeinek megnyilvánulására való várakozás lehetőséget nyújt arra, hogy balsós idején is szilárdon álljunk, hogy ne csüggedjünk el, amikor megpróbáltatások érnek, vagy éppen embertelenséggel találkozunk. A keresztény remény nem csal meg, de nem is áltott. Még ha a teremtésnek, a keresztényeknek és a léleknek a sóhajtozása, a már zajló megmenekülés erővételezése és várása is, jelenben meg annyi szenvedésben van részünk Szent Pál szavaival, nyomor, szükség, üldöztetés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, kard. A remény így a történelemnek és az emberi tapasztalatoknak az alternatív olvasata. Nem illuzórikus, hanem realista. A láthatatlant látó hit realizmusával. Ez a remény türelmes várakozás, mint Ábrahám nem látása. Szeretnék a nagy hívőlátnokra, Joachim da Fiore kalabriai apátra emlékeztetni, aki Dante Alighieri szerint prófétai lelkű volt. Ő véres harcoknak, a pápaság és a birodalom közötti konfliktusoknak, keresztes hadjáratoknak, eretnekségeknek és az egyház elvilágiasodásának idején képes volt felmutatni az emberek közötti együttélés új szellemiségének eszményét, melyet az evangélium megélésének gyümölcseként az egyetemes testvériség és a keresztény béke jellemez. A társadalmi barátságnak és az egyetemes testvériségnek erre a szellemére tettem javaslatot a Fratelli Tutti enciklikában. Ennek az emberek közötti harmóniának pedig ki kell terjednie a teremtett világra is egy szituált antropocentrizmusban. Az emberi és átfogó ökológia iránti felelősségben, amely ökológia közös otthonunk üdvösségének és mi benne élők üdvösségének az útja. Miért van ennyi rossz a világban? Teszi fel az kérdést a pápa üzenete. Miért a rengeteg igazságtalanság, a temérdek testvérháború, amelyek gyermekek halálát idézik elő, városokat pusztítanak el, szennyezik az ember élő környezetét, megerőszakolják és feldújják földanyánkat. Szent Pál, burkoltan Ádám bűnyre utalva, ezt mondja. Tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mind ez ideig. A keresztények erkölcsi küzdelme kapcsolódik a teremtés sóhajtozásához, mert az a múlandóságnak van alávetve. Az egész kozmosz és az összes teremtmény sóhajtozik és türelmetlenül áhítozik a jelenlegi állapot megszűnésére és az eredeti állapot helyreállítására. Az ember felszabadulása ugyanis az összes többi teremtmény felszabadulását is magával hozza, melyek az emberi állapottal osztozva a szolgaság igájába kerültek. Az emberiséghez hasonlóan a teremtett világ is önhibáján kívül szolgasorban él, és képtelen arra, amire hivatott, vagyis hogy tartós értelme és célja legyen. Ki van szolgáltatva a pusztulásnak és a halálnak, amit a természettel való emberi visszaélés súlyosbít. De ellentétes irányban az ember üdvözülése Krisztusban biztos remény a teremtett világ számára is, ugyanis maga a teremtés is felszabadul majd a mulandóság szolgai állapotából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Krisztus megváltásában tehát remélve szemlélhetjük az emberek és az összes többi teremtmény közötti szolidaritás kötelékét. A Jézus dicsőséges visszatérésére való reményteli és kitartó várakozásban a Szentlélek ébren tartja a hívek közösségét, folyamatosan tanítja és életmódbeli megtérése hűlje őket, hogy ellenálljanak a környezet pusztításának és olyan társadalom kritikát fogalmazzanak meg, amely mindenekelőtt a változtatás lehetőségéről tesz tanúságot. Ez a megtörés abban áll, hogy az embertársaink és a manipulálható tárgyá alacsonyított természet fölött uralkodni akarók arroganciájáról áttérünk a másokkal és a teremtett világgal törődők alázatára. Az az ember, aki Isten helyét akarja elfoglalni, a legnagyobb veszélyt jelenti önmagára. Mert Ádám bűne tönkretette azokat az alapvető kapcsolatokat, amelyekből az ember él. A kapcsolatot Istennel, önmagával, a többi emberrel és a kozmosszal. Mindezeket a kapcsolatokat szinergikusan helyre kell állítani, meg kell menteni, helyre kell igazítani. Egyik sem hiányozhat. Ha bármelyik hiányzik, minden csődöt mond. A teremtett világgal együtt remélni és cselekedni mindenek előtt azt jelenti, hogy egyesítjük erőinket, és minden jó akaratú emberrel összefogva teszünk azért, hogy újra gondoljuk az emberi hatalom kérdését, annak értelmét és határait. Hatalmunk ugyanis néhány évtized alatt őrületes ütemben nőtt. Lenyűgöző és elképesztő technológiai fejlődést érünk el, de nem veszük észre, hogy közben rendkívül veszélyes lényé váltunk, aki sok élőlény életét és saját fennmaradását is képes veszélyeztetni. Az ellenőrizetlen hatalom szörnyeket szül, és magunk ellen fordul. Ma ezért sürgősen erkölcsi korlátokat kell szabnunk a mesterséges intelligencia fejlesztésének, azt ugyanis számolási és szimulációs képességével az ember és a természet feletti uralomra használhatjuk ahelyett, hogy a béke és az átfogó fejlődés szolgálatába állítanánk. A Szentlélek kísér életünkben. Jól megértették ezt azok a kisfiúk és kislányok, akik a Szent Péter téren a gyermekek első világnapjára gyűltek össze, amely a Szentháromság vasárnapjával esett egybe. Isten nem a végtelenség elvont eszméje, hanem szerető atya. Fiú, minden ember barátja és megváltója, és Szentlélek, aki a szeretet útján vezeti lépteinket. A szeretet lelkének való engedelmesség gyökeresen megváltoztatja az ember magatartását. Ragadozóból a kert művelőjévé válik. Isten a földet az emberre bízta, de az mégis istené marad. Ez a zsidó-keresztény hagyomány teológiai antropocentrizmusa. Ezért a természet birtoklásának és a felette való uralkodásnak az igénye tetszésszerű manipulálva azt, a bálványimádás egyik formája. Ez jellemzi a prométeuszi embert, aki saját technokrata hatalmától megrészegülve gőgösen kegyetlen, azaz Isten kegyelme nélküli helyé teszi a földet. Ha Isten kegyelme Jézus, aki meghalt és föltámadt, akkor igaz 16. Benedek pápa megállapítása. Nem a tudomány váltja meg az embert. Az embert a szeretet váltja meg. Isten Krisztusban kinyilvánult szeretete, amelytől soha semmi és senki nem választhat el bennünket. A jövője által folyamatosan vonzott teremtés nem statikus vagy önmagába zárt. Ma a kortárs fizikai felfedezéseknek is köszönhetően az anyagi szellem közötti kapcsolat egyre lenyűgözőbb módon tárul fel értelmünk előtt. A teremtés védelem tehát nem csak etikai, hanem kimondottan teológiai kérdés is. Ugyanis az ember misztériumának és Isten misztériumának összefonódását érinti. Ezt az összefonódást teremtőnek is nevezhetjük, mivel arra a szeretet aktusra vezethető vissza, amellyel Isten az embert Krisztusban teremti. Istennek ez a teremtő aktusa adja és alapozza meg az ember szabad cselekvését és egész erkölcsiségét. Szabad, mert Isten képére, aki Jézus Krisztus, teremtetett, és ezért Krisztusban a teremtés képviselője. Van egy transzcendens teológiai, etikai motiváció, amely arra kötelezi a keresztényt, hogy a javak egyetemes rendeltetése révén is előmozdítsa az igazságosságot és a békét a világban. Ugyanis itt Isten gyermekeinek megnyilvánulásáról van szó, amelyre a teremtett világ vár, vajudáshoz hasonlóan sóhajtozva. Az embernek nem csak a földi életéről van itt szó, hanem mindenek előtt örök sorsáról, boldogságunk eszkatonjáról, békénk paradicsomáról. Krisztusban, a világ mindenség urában, aki szeretetből engedte magát keresztre feszíteni, és aki feltámadta halálból. A teremtett világgal remélni és cselekedni tehát azt jelenti, hogy konkrét formát adunk hitünknek, amely be tud lépni az emberek szenvedő és remélő testébe, osztozva a várakozáson a testi feltámadásra, amelyre a hívők erőre elrendeltettek az Úr Jézus Krisztusban. Jézusban, az emberi testet öltött örök fiában valóban az atya gyermekei vagyunk. A hívő számára a hit és a keresztség által elkezdődik a lélek szerinti élet. Egy szent élet, az atya gyermekei, amilyen Jézus, mint hogy Krisztus a Szentlélek ereje által bennünk él. Olyan élet, amely az Isten iránti, az emberiség iránti, a teremtett világgal együtt megélt, és a teremtett világ iránti szeretet élekévé válik, és amely az élet szentségben találja meg teljességét. Kelt Rómában, Lateráni Szent János Bazilikánál, 2024. június 27-én. Ferenc pápa. A teremtett világgal együtt remélj és cselekedj címmel Ferenc pápa teremtés védelmi üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Rólad szól az életünk, ez az ének. Lelket hívjuk, várjuk, légy ma velünk. Hogy halljunk, érezzünk és lássunk, nélküled nem értelmes ez a lét. Jöjj, szent lélek, vár a szívünk, erőt töltsön el, rólad szóljon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, Te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus sikertelen fellépéséről olvasunk a mai evangéliumban. Az esemény helyszíne Názáret, az a település, ahol felnevelkedett. Jó indulattal városnak szoktuk nevezni Názáretet, valójában egy kis falu volt, alig halakták 200-nál többen abban az időben. Egy ilyen kis helyen mindenki ismer mindenkit. Mint hitét gyakorló zsidó ember, Jézus szombatonként a zsinagógába megy, hogy részt vegyen az Isten tiszteleten, erre utal a szövegben a szokása szerint kifejezés. A felolvasásra való jelentkezés már nem biztos, hogy szokása volt. A jelenet inkább azt sugallja, hogy Názáretben most tesz ilyet először, és mint kiderül utoljára is. Az Izaiás prófétától felolvasott szövegrészt, amely a messiási idő beköszöntéről és annak jeleiről szól, Jézus önmagára vonatkoztatja, ezért a szöveghez fűzött magyarázata valójában saját küldetését mutatja be. A názáretiek először dicsérettel fogadják szavait és helyeslik a hallottakat, majd pedig hirtelen gyanakvással és értetlenséggel fordulnak felé, ami egészen a gyilkos szándékig vezet. Az elutasítás oka világos. Jézus az Úr felkentje, ő hirdeti meg az Úr kegyelmi esztendejét, az ő személyében teljesedik be a prófétai jövendőlés, tehát ő a messiás. A názáretiek ezt nem fogadják el, nem hiszik, hogy az a Jézus volna a megváltó, aki a körükben nőtt fel, és akinek családját ismerik. Ez az elutasítás és hitetlenség fog visszaköszönni Jézus halálra ítélésekor. Megváltómnak vallom-e Jézust?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 228-as, a 114-es és a 101-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 228-as, a 114-es és a 101-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!